Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Gerendi Zoltán van itt velünk a vonalban, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
És mai célországunk Izrael, hát szintén nem kis falat.
Egyáltalán nem. Ugye Sejem úton vagyunk, tehát most egy Sejem útnak már a vége felé. És Izrael valójában, tehát az akkori Izrael vagy Judea nem szerepelt a fő mainstreamben, tehát nem a fő irányban. Itt a damaszkuszi kereskedelmek egy leágazása ment Tírus felé, az volt a nagy kikötő, és a másik ága meg ment fel Konstantinápolyba, Törökországba, tehát ezért jövő héten gyakorlatilag Törökországgal fogjuk szárni nagyjából a Sejem utat. Annyit tudni kell róla, erről a Tírusról, ami kikötőről, ami meghatározott, hogy a Tírusi sékkel kellett fizetnie a jeruzsálemi templomba, ez a templomokba, mert Izraelnek már akkor is voltak adói, illetve adója, templomadója, ami egy fejadó volt, amit minden 20 éve fölötti férfinak fizetnie kellett, és a pénzváltók, amiket ugye bibliai történetben ismerünk, az pont azért kellett, hogy a különböző helyről érkező embereknek be tudják váltani a pénzét. Tehát gyakorlatilag az adórendszer Izraelben elég régóta jelen van. Na most, még szintén érdekes, hogy a zsidó közösségek nem csak, tehát a Sejem úton nagyon aktívan részt vettek, annak ellenére, hogy ez nem a fő ága volt, mert így gyakorlatilag a zsidó kultúra, tehát rengeteg kultúra mozgott a Sejem út mentén, de így például akár Bukharában is, például komoly zsidó közösség, de Afganisztánban is közösségek jöttek létre. Ezek persze nem maradtak már így fent, de a kornak abban az időben ezek a dolgok abszolút működtek. Na most Izraelnek én a történelmét röviden átfutva a 19. századdal kezdeném, és a cionizmussal kezdeném, ami szerintem a mostani zsidó állam létrejöttének a kiinduló pontja. A cionizmus az a Sion hegyéről van elnevezve, ami Jeruzsálemnek egy ilyen szent hegye, és a 19. század második felébe indult el. Cél az volt, hogy a történelmi Izrael terén egy zsidó állam tudjon létrejönni, mert ugye a zsidóság ilyen szempontból akkor, tehát nem volt zsidó állam, ottomán birodalom volt akkoriban, és a zsidóság az gyakorlatilag ilyen, tehát szétszóródva élt a világban. Ekkor még ugye a Palesztina volt, amiről beszélünk, és az teljesen, az ottománok Szíriának hívták egyébként, ez a terület volt, ami az ókori, vagy a régi zsidó területeket jelentette. És hát ugye a cionizmus, ahogy elindult 1881-ben már Jeruzsálemben, el is indult a héber nyelvnek a kutatása, és a héber nyelvnek az újra feltárása, illetve az újra, tehát a modernizálása, majd 1897-ben létrejött a cionista világszervezet Bázelben, ami azért is híres magyar szempontból, mert Theodor Herzl, aki egy magyar zsidó férfi volt, vette ebben aktívan részt. Tehát ennek egy nagyon komoly szervezet jött el létre, mintha érezték volna ennek az ottomán birodalomnak a végét. Majd az első világháború után 18 és 39 között elindul egy csendes, megindul egy ilyen visszatelepülés, ami azért nehéz volt, mert ugye azért arab lakta és a Mohamedán környékek voltak, tehát itt azért nem várták tártkarokkal a visszatérő zsidókat, de a lényeg az, hogy a második világháború végére a lakosságnak már 31%-a zsidó, és ezzel úgy azért létre is jön a lehetőség arra, hogy hogy egy zsidó állam itt létrejöhessen. 1947-ben az ENSZ felosztja Palesztinát arab és zsidó területekre, ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy Gáza és a West Bank a palesztinok, a többi rész pedig kialakul az az Izrael, amiről ma beszélünk, ami egyébként ma egy olyan 20-22 ezer négyzetkilométeres terület, és hát szerintem azért nagyon sokan tudják, hogy hogy néz ki Izrael, de azért azt látni kell, hogy északról Libanon, aztán Szíria és Jordánia, tehát a Jordán folyó mentén van elválasztva, és Egyiptom a határos országai, tehát nem egy könnyű környék. Tehát 47-ben ENSZ határozatban és 48-ban Ben Gurion vezetésével meg is alakul az izraeli állam. Ez gyakorlatilag azonnali hat arab államnak a támadását vonja maga után, tehát az összes szomszéd, plusz Irak, Jemen, még Marokkó is, Szaúd-Arábia és Szudán is beszáll ebbe. Ami az év végével egy tűzszünettel zárult, tehát ezt a támadást a zsidó állam, tehát az újszülött zsidó állam ezt visszaveri. Majd 49-ben gyakorlatilag Izrael már ENSZ tag, és a bevándorlás erősödik, tehát 48 és 58 között 800 ezer emberről 2 millióra nő Izrael lakossága, ami ma egyébként ma már 9,3 millió. Tehát a békesség azért a továbbra se jellemző erre a területre, ez a környezetét tekintve nem is csodálható. 56-ban szuezi válság, akkor Egyiptom ki akarja zárni Izraelt a Vörös-tengeri, illetve a szuezi csatorna használatából, ez szintén egy, tehát a szabad hajózásból. Itt elfoglalják a sínai félszigetet, ami aztán végül is rendeződik, de ez sem volt egy egyszerű történet, mert 67-ben jön a 60-napos háború, amit már Izrael indít, és ami gyakorlatilag szintén hamar le is zárul, ahogy a nevében is van, de ez az az időszak, ami annyiból nehéz, hogy ettől az időszaktól datálódik a PFS-nek, a Palesztin Felszabadítási Szervezetnek a létrejötte és az aktivitása, tehát az a terrorakciók és az az egész terrorviselkedés a mai napig jelen van, és amiért a környéket, hát nem gondolom, hogy destabilizálná, de rengeteg konfliktusnak a forrása. Ennek volt az első megjelenés a 72-es olimpiai, a müncheni olimpiai támadás, az egy elég megrázó történet, meg is filmesítették, tehát elég jól lekövethető, majd gyakorlatilag 73-ban a Jom Kipur napján Egyiptom és Szíria megtámadja Izraelt, szóval ez szintén egy háború, ami izraeli, hát úgymond ilyen győzelem vagy védelemmel fejeződik be, és hát azt lehet mondani, hogy 77-ben jön meg a megnyugvás elsőre, amikor a Camp David-i megállapodások megszületnek, de gyakorlatilag Azóta hát több-kevesebb sikere, ez ugye egy egyiptomi izraeli megállapodás volt Szadám és Begin között, amire azt lehetett mondani, hogy valami első olyan lépése volt, ami a stabilizációt meghozta. Na most a földrajzát, tehát ez a rövid történet, és ez a mai napig legváltozatosabban folyik, ezt majd Botond elmondja, hogy, de én azt gondolom, hogy az izraeli külpolitika az roppant sikeres, tehát most már gyakorlatilag szerintem eléggé aktív szereplőjévé tudtak válni, tehát a defenzív pozícióból egy offenzív pozícióba tudtak váltani. Ami viszont érdekes, hogy mindenek az alapját képező, hát azt lehet mondani, hogy mezőgazdaság, gazdaság és ipar az viszont meghatározó. Tehát eddig beszéltünk ugye problémás országokról, már mindegyik, tehát most a Szíriából megyünk vissza Irak iránt, tehát mindig csak a problémákat láttuk. Hát én úgy gondolom, hogy ez a mai adásra nem lesz jellemző. Tehát Izrael története szerintem sok szempontból egy nagyon, nagyon érdekes sikertörténet és nagyon tanulságos sikertörténet, hogy tud egy ország ilyen pozíciót fölépíteni évek során, ami meghatározó. hordozó ma már a világban, lényegi ásványi kincsek nélkül. Tehát,
hát ugye rámentek erőteljesen a hozzáadott értékre, és felépítették a Közel-Kelet szilícium völgyét teljes mértékben. Nyilván nagyon a bizonyos szempontból az amerikai mintára vagy modellre alapozva, ugye a katonai hadipari kutatásoknak, illetve kapcsolati háromnak köszönhető ez, de ettől függetlenül rengeteg olyan dolog van, amiről szerintem kevesen tudnak, ami vagy izraeli tőke segítségével, vagy pedig izraeli tőke plusz más nemzetközi tőke és izraeli know-how segítségével jött létre. Igen. És technológiai fejlesztés.
Igen, hát Izrael sorsa azért eltérő nagyon sok eddig vizsgált, vagy eddig megnézett országhoz képest, hogy ide a bevándorlás nagyon meghatározó volt. Tehát nagyon sok országban, hogy látunk, a kivándorlás volt a meghatározó.
Igen.
Itt pont fordított, egyébként, hogy majd beszélünk, elég komoly adókedvezmények is kapcsolódnak ehhez. De Izrael egy befogadó ország, és ez a valósága, ez nagyon-nagyon-nagyon meghatároz rengeteg mindent, tehát tudást tud beszippantani, meg maga is építi, és hát ebből jött egyébként tényleg egy high-tech állam jött létre, amelyik ma már nagyon erősen jelen van. Egyébként ásványi kincsei nincsenek, de azért két érdekességet mondanék, tehát 47 óta keresik ugye a szomszédos országokhoz hasonlóan a földgáz és olajat, ezt nem olyan régen találták meg, tehát most már a tengeren elég komoly gázmezők vannak, és úgy néz ki, hogy nem csak a saját fogyasztást, hanem akár exportálni is fognak tudni. Ez egy érdekes fordulat. A másik meg az, hogy van egy olyan drágakő, ami 2019-ben egy ilyen nagyon érdekes, de egy szép drágakő, ha megnézik, ez a Karmeltazit, ami egy 2019-ben felfedezett olyan drágakő, amelyik hát gyakorlatilag ezt a Karmel hegyénél találták, amiben titánium, alumínium, cirkónium is van, de egy nagyon szép kék, és hát így a ritka földfémekkel kapcsolatban került ez elő, de ez Izraelnek egy sajátosság. Ugyanúgy egyébként, mint ahogy az Izraelnek első és meghatározó iparága volt a gyémánt csiszolás és így tovább, de hát ez is a bevándorlással jött létre. Tehát gyakorlatilag ez nagyon fontos. De most még annyit fontos a bevándorláshoz hozzátenni, hogy 10 év adómentességet ad Izrael a külföldről származó jövedelmekre. Tehát ez egy nagyon-nagyon attraktív adómodell, és a mai napig működik, tehát ezért is van az, hogy nagyon sokan, ez időskorva is igaz, tehát nagyon sokan vallásukból települnek haza, nagyon sokan van, aki gazdasági okokból, de egy biztos, hogy Izrael gyakorlatilag a többi országa, de beleértve még Libanont is, egy egyre meghatározó pozícióval tudta magát gazdaságilag hát hozni, ami azért is nagyon fontos, mert gyakorlatilag az egyetlen úgy néz ki, most ugye a nagy államokat, az Egyiptomot lesz, amit van még szervezet, tehát láttuk Jordániát, láttuk a gyengeségeit, láttuk Szíriát, Libanon nem néztük, de az arról kijelentett, hogy az se egy egyszerű történet, és folyamatosak a problémák. Tehát gyakorlatilag létre tudott jönni valami, ami a semmiből, ami egy nagyon erős gazdaság lett.
Hát nagyon erős nagyon jó körülményeket teremtettek, és képzeld el, hogy amikor voltam kint, beszélgettem különböző ilyen gazdasági szereplőkkel, az egyik mondta azt, hogy egy már vicc volt ugye a szovjet exodusból, hogy ott körül 2 millió emberről beszélünk, aki kivándorolt, hogy amikor megérkeztek a repülők, és az volt a vicc, hogyha szálltak le a repülőről az emberek, és hogyha nem volt a hóna alatt hegedűtok, akkor vagy zongorista volt, vagy pedig atomfizikus. Tehát úgy nagyjából így kategorizálták, és az azt jelenti, hogy ez a bevándorló hullám olyan szinten megdobta az iskolai végzettségi szintet Izraelbe, de több százalék ponttal, hogy azért nagyon-nagyon nagy brain drain is ment annak idején.
Igen. Hát gyakorlatilag ez az országnak, hogy az elején említetted, az ereje, de azt is látni kell, hogy az ország, mint ahogy láttuk a templomadóval, ma is egy komoly adórendszer tart fönn. Nyilván nem tudna másképp ezt a hadsereget és ezt a fajta közszolgáltatást nyújtani, ha ez nem lenne. Na most az adója az gyakorlatilag OECD szinten mérve az 29,7% a GDP-hez képest, ami alacsonyabb, mint az OECD, de maga az adók egyébként, ahogy látni fogjuk, nem azok. Tehát ez azt jelenti, hogy van nekik egyébként az áfájuk, az 17%, ami egyébként szerintem nagyon kedvező, de a társasági adóik azok nem túl kedvezőek, így például magyar szemmel nézve, 23% a társasági adójuk, ami ilyen szempontból tényleg úgy magas, és biztosak lehetünk benne, hogy be is szedik, tehát azért ez a fajta adó elkerülése Izraelnek annyira nem sajátja. Helyi adóik nincsenek, és az SZIA-juk is sávosan 50%-ig megy föl. Tehát itt azért azt látni kell, hogy itt az ott lakók elég komolyan, akik már oda betelepültek, vagy éppen Izraelből származó jövedelmük van, azok rendesen részt vesznek ebbe a közterviselésbe. Tehát én nagyjából ennyit gondoltam, hogy Izraelről rengeteget lehetne beszélni, a különböző biztonsági iparágaikról, a hadiparágaikról, a gyógyszeripari iparágaikról, rengetegről, a turizmusról, tehát a rengeteg úgymond meghatározó iparáguk van, és szerintem már önmagában olyan mezőgazdaságból rengeteget lehet tanulni, hogy ilyen kevés vízzel, hogy lehet ilyen hatékonyan mezőgazdaságot fenntartani. De mindennek az alapja az a tudásszint, ami egyébként úgymond bibliai eredetű, tehát a ókori eredetű, tehát ez a tudás szerzés azért ez ilyen szempontból vallási alapokon is nyugszik, de egy biztos, hogy az ő fejlődésük maximálisan eltér a környező országoknak. Hát most azért azt lehet látni, igen problémás időszakától, és azért, hogyha nagyon erős összehasonlítást csinálunk, akkor az is látszik, hogy az a fajta fejlődési irány, amit Izrael kitűzött, ez a pont, ez a tudás alapú, ez azért nem jelenik meg ezekben a szomszédos országban, és most nem csak Szíriára gondolok, de gondol a Libanonra, amelyik azért a gazdaságát tekintve bőven alkalmas lenne erre, de valamilyen nem. Lehet, hogy ezek a vallási háborúk, vagy ez a szunnita, síita, és így tovább ellentétek, ezek miért ezeket
a folyamatokat? Igen, azért Libanont is elég jól megrecsentették a különböző háborús helyzetek, úgyhogy azért alapvetően Izraelre nyilvánvalóan attól függetlenül, hogy részt vett ezekben a háborúkban, és nem a határait nézzük, azért ez nem jellemző. Tehát ott sikerült azért létrehozni olyan központi hábokat, ahol viszonylag jól föl tudták futtatni ezt a tudás alapú gazdaságot.
Abszolút, így van. De én ennyit gondoltam elmondani, a sejem utak erről a végéről, aztán majd látni fogjuk jövő héten Törökországot, és akkor azzal nagyjából ez az egész hosszú utazás, ugye pár hónapos, mert januárban kezdtük, ezért nagyjából a végéhez fog érni.
Oké. Okay. Igen, az is izgalmas lesz.
Köszönjük szépen. Jó munkát, további szép napot neked, Zoltán.
Nektek is. Sziasztok.
Szia, szia. Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt van velünk a névnapos, boldog névnapot kívánunk dr. Feledi Botond külpolitikai szakértőnek.
Sziasztok, öreget, köszönöm szépen.
Na, ezen akkor túl vagyunk, és akkor most csapjunk bele Izraelbe, ami egy nem egy kis falat, sem az gazdaságilag, sem adózásilag, de ezt Zoli megpróbálta így egy kalap alatt elmondani, viszont itt azért elég sok minden van geopolitikailag is.
Hát bel- és külpolitikailag rengeteg dolog történik, hiszen most rendeződik át a Közel-Kelet, és ennek gyakorlatilag az egyik főszereplője Izrael. Még akkor is, hogyha most ez kevésbé látványos, és ez tulajdonképp jó hír, hiszen azt jelenti, hogy az Ábrahám egyezmény működik, dolgozik, és hozza a hatásait, nem pedig egy újabb háború, vagy intifáda, vagy más egyéb történik látványos mértékegységen. A belpolitika egyébként ugyanilyen izgalmas, tehát azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon-nagyon sűrű Netflix sorozattal ér föl Izraelnek az elmúlt néhány éve. Ugye két év alatt 4 választást, Knesset választást, tehát parlamenti választást tartottak. Ebben ugye végül Netanyahut legyőzte egy 7 párti koalíció, ugye a 13 párt jutott be, ebből 7-en alakítottak végül kormányt. De még így is nagyon-nagyon inog ez a többség, sőt, tehát tulajdonképp itt egy embereken múlik az, hogy éppen megvan ez a többség. Van, amikor miniszterek inkább lemondanak, hogy visszaülhessenek a parlamenti székükbe, tehát itt tényleg egy ilyen hihetetlen egyensúlyozás zajlik. Úgy, hogy Netanyahu egyébként a mai napig a legnagyobb párt, ami 30 főt jelent a 120-ból, tehát azért ez egy komoly befolyás és komoly erő a mai napig. Nyilván a média is ennek megfelelően minimum két osztatú, tehát van a Netanyahu párt, illetve a kvázi ellenzéki hozzáállású lapok. Bennett, a mostani miniszterelnök karrierje önmagában mutatja az izraeliek szokásos politikai karrierjét, ugye katona, szolgált több háborúban. Itt egy olyan eset van, a kánai mészárlás, ez egy libanoni akció során ő frontvonalak mögötti bevetési csoportot vezetett, ez a seek and destroy jelleggel, és hát itt az kritikusai a mai napig azt állják a szemére, hogy itt túl hamar hívott be a légitámadást, az biztos, hogy egy izraeli kommandó védelme érdekében végül is egy ENSZ táborocskát találtak el, ahol több mint 100-an meghaltak. A katonai szolgálat után viszont elment és csinált Upper East Side Manhattanen egy hihetetlen szoftverkarriert. Tehát elment IT vállalkozónak, itt eladja a CIO-tát különböző nagy amerikai cégeknek, és gyakorlatilag a 2000-es évek elején már multimilliómos. És így jön vissza Izraelbe. Tehát ez az a pillanat, amikor visszajön, megvan anyagilag, és elindul a mozgalomban, alapít két nagy mozgalmat, és végül is egy 15 év alatt, amiközben szinte végig valamilyen miniszter a különböző koalíciós kormányokban, eljut oda, hogy ő lesz a miniszterelnök. És hát itt tartunk ma, hogy ő egy hétfős pártocskának a jelöltjeként lett végül is miniszterelnök, tehát ez egy ilyen luxemburgi kompromisszum, ahol a kicsivel több képviselő pártok végül is az ő mozgalmával is megállapodtak. Ő az ötödik miniszterelnök, aki egyébként kippát visel, és magát Netanyahunál jobbrább állónak definiálja, és hát nyilván ez is itt az egész koalícióban hihetetlen izgalmakat okoz, miközben a belügyminiszter az egy gyakorlatilag magát szekulárisnak tartó nő. Szóval nagyon-nagyon szép műveletek zajlanak most azért, hogy egyáltalán kormányképes legyen az ország, de ez egy éve, ugye most júniusban lesz egy éve, működik. Ha a külpolitikát akarjuk megnézni, akkor ahogy mondtam, ez az Ábrahám egyezmény, amit még a Trump időszakban a sógor, a Jared Kushner megkötött, ez talán az egyik legizgalmasabb átrendeződés az egész régióban. Itt ugye Bahrein és az Emirátusok egyezett ki először Izraellel, és aztán ez szépen ment tovább. Tehát nem csak ez a két ország, hanem aztán láthatóan ez kedvet csinált a régióban, és Szudán és Marokkó is aláírták végül ezt, és láthatólag a szaudi vezetés is megindult a közeledésben. Ez egy nagyon sikeres amerikai műveletnek tekinthető. Tehát Izraelen keresztüli érdekképviselet, az amerikai érdekek, ha nem katonai, akkor más módon való megjelenítése a régióban. Mondjuk úgy, hogy ez egy régi forgatókönyv, de most egy nagyon hatékony diplomáciai módon lett ez felújítva. Ami ennek a következménye, hogy például létrehozták a földközi-tengeri keleti gázfórumot is, ahol Izrael Egyiptommal, Ciprussal, Görögországgal, Oroszországgal és másokkal van együtt, hogy a különböző gázmezőket a tenger alatt kihasználják. Itt Egyiptomnak adnak el gázt, a jordánoknak energiáját, adnak vizet. Tehát, hogy nagyon-nagyon beindult az üzlet, és ugye a két első aláírója ennek az egyezménynek az azóta gyakorlatilag elismerte Izrael, tehát ezzel azért nagyon-nagyon szépen haladtak előre, sőt, utána a további aláírók is. Úgyhogy van egy komoly átrendeződés, ami oda vezetett a jövő heti témánkhoz, hogy Törökország kénytelen volt Izraellel elkezdeni megegyezni, úgyhogy most nem olyan régen járt az izraeli államfő, tehát még nem a miniszterelnök, az államfő ment el Erdoğant meglátogatni, tehát a török-izraeli kapcsolatok is rendeződés elé néznek, ezek ugye Erdoğan alatt gyakorlatilag elég hamar nagyon rosszak lettek, és ez most úgy tűnik, hogy visszafordul. Úgyhogy hát egy komoly-komoly átrendeződés van, és már hallom is a kérdést csengeni, hogy de hát vajon hogy van akkor itt az amerikaiak mellett Kína jelen?
Ugye? Igen, ez lett volna az egyik, meg a másik az ukrán-orosz viszonylatban ők most közvetítenek, vagy nem, vagy mert olyan furcsa, többször cáfolt hírek is érkeztek, de akkor ez majd a következő lesz a Kína után természetesen.
Tegyük meg a kínai kör gyorsan, mert tényleg izgalmas, ugyanis gyakorlatilag az, hogy 10 éve, tehát 2017 óta, 2012 óta rengeteg pénz érkezett az országba, ahhoz képest, hogy a kínaiak máshol mennyit tesznek. Ehhez viszonyítva persze az ideérkező európai és amerikai befektetések még mindig sokkal nagyobbak. Tehát itt az egyensúly elég egyértelmű, de Izrael szerette azt, hogy mind a kettő oldallal tud tárgyalni. Ez gyakorlatilag a Trump időszak alatt éleződött ki, amikor volt egy pillanat, amikor Trump akkor még Netanyahut hívogatta, hogy a haifai kikötőből kivonul az amerikai haditengerészet, hogyha a közbeszerzések kapcsán azt látják, hogy nagyon-nagyon sok kínai cég nyer ilyen-olyan megoldásokat. Na most a Tel Avivi reptér könnyű vasútja, tehát hogy egy magyar áthalással vagy magyar analógiával is rendelkező projektet említsünk, a reptéri vonat. Ez volt a kérdés, hogy ezt kínaiak építik-e meg, és nem olyan régen, egy-két hónapja született döntés arról, hogy ez végül is egy francia céghez megy, de nem ez volt a probléma, hanem az, hogy a kínaiak utána beperelték az izraeli államot egy izraeli bíróság előtt, mondván, hogy ez nem volt korrekt döntés, úgyhogy most elindult egy húzavona, hogy vajon a bíróság előtt ezt lehet-e bizonyítani, hogy amerikai nyomásra, ugye ez a kínai tárgy, hogy amerikai nyomásra döntöttek így. A hivatalos álláspont a közlekedési hatóság döntése értelmében pedig az, hogy annyira alacsony ajánlatot adtak a kínaiak, egy ilyen dömping ajánlatot, tehát hogy gyakorlatilag áron alul nyomták be a projektet, csak azért, hogy meggyerhessék, ez a vád. Na most ebből nagyon izgalmas geopolitikai per következik, és gyakorlatilag ez az első alkalom, hogy Izrael láthatóan Amerika mellett döntött, amikor ilyen éles helyzetbe kényszerült, amit eddig 10 évig sikerrel elkerült. Tehát ez a kínai jelenlétnek a mostani állása, tehát ez is éppen fordulat előtt van. Úgyhogy Kínával ez a helyzet. Az ukrán közvetítés, igen, tehát itt ugye annyi Izraelhez kötődő szereplő van ebben a játékban, amit őszintén megmondom, nagyon-nagyon nehéz felmérni, és kevés adattal rendelkezünk arról, hogy itt milyen mélységűek ezek a kapcsolatok, de egész biztos, hogy komoly közvetítési kísérletek vannak, ugyanakkor itt azért abban van szempont, hogy Törökország, mint NATO tag ebben a közvetítésben hogyan vesz részt, nyilván itt picit mások az érdekek. Tehát itt van egy verseny, megint csak Ankara és Izrael között, illetve Bennettnek nyilván nem jönnek rosszul az ilyen nemzetközi kiugrások, tehát ez az ellenzéki vád volt, hogy igazából azért közvetítget, mert otthon nehéz neki sikereket felmutatni. Úgy is mondhatjuk, hogy sokkal nagyobb volt a mozgásper ebben a külpolitikai térben, mint az otthoni 7 osztatú kormánypárti belpolitikai erőtérben.
Hát jó. Ezt igazából csak beléd folytani tudjuk a szót, mert mint mondtam, egy borzasztó nagy falat Izrael és a bel- és külpolitikája, de köszönjük szépen az összefoglalót, és hogy inkább egy ilyen helyzet elemzést adtál nekünk arról, hogy mi történik. Hát folytatjuk akkor a jövő héten Törökországgal.
Legyen így, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönjük, szia.
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt nekünk ki Izrael kül- és belpolitikájáról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.